Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora. Akik itt vannak ma velem a stúdióban, Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Üdvözöllek!
Szia Viktor, üdvözöllek és a hallgatókat is!
És itt van velünk a Mediátor stratégiai vezetője is, Dankó Bence.
Olyan jó, hogy megint itt lehetünk.
Tudom, nekem is. A mai fő témánk az a borfogyasztás, illetve a borfogyasztóknak szóló marketing, és hogyan kommunikáljuk a bort egyáltalán, azon túl, hogy elfogyasztjuk. A vendégünk dr. Harsányi Dávid lesz, Budapesti Gazdasági Egyetemről. A mai platformhírünkben a metaverzumról lesz szó, arról, hogy egy kutatás szerint az új digitális helyszínekre kíváncsiak a metaverzumot majd jövőben felhasználók. A Lidl után az Aldi is rárepült a drop vonatra, azaz megjelentek az Aldi divat márkázott termékei, a pulóver, a zokni, a papucs és egyéb ínyenségek. Beszélünk a Mastercard új kampányáról, és a spot szemlében pedig két spot a témánk, az egyik egy méhnyakrák gyógyszerről szóló spot, a másik pedig a Mizó Túrorodi új spotja, ami egy egészen különleges termékelőnyt próbál eljutatni hozzánk, méghozzá az, hogy a Túrorudin valódi, most kapaszkodjanak meg, csokoládé van. Csokoládé van a túról. Tudtátok, hogy valódi csokoládé van? Egy kicsit nekem arról az jut eszem, amikor a Kovi elindította a YouTube csatornáját, ugye tudjátok melyik Kovi, és akkor azzal kezdte, hogy sziasztok, Kovi vagyok, az igazi Kovi. Tehát, hogy akkor a Mizó Túrorodin igazi csoki van?
Hát lehet, hogy a készítők is feliratkoztak erre a YouTube csatornára. Ez kicsit olyan, ez egy hatalmas lelepezéssel indul ez a spot, hiszen ugye azt
hogy
mondja ki, hogy nem, hanem hogy tudták-e, hogy a túlódik 95%-án csak bevonó massza van, legyen bármi is az, és ugye ez a most megismert termék, valódi termékerőnye az, hogy ezen valódi csoki van. Ez kicsit olyan önlelepezés az egész szektornak, mint amikor ugye a Dréher jelentette be azt, hogy na végre most már csak komló van, kukorica grisz helyett a Dréher sörökben, és akkor hoppá, eddig akkor mi volt? Tehát, hogy egy picit szerintem ez egy ilyen félig meddig öngolnak érzem ezeket a fajta kijelentéseket.
Hazudtunk, de most már.
Viszont egy nagyon-nagyon-nagyon jó ízű, és szerintem egy lendületesen és vidáman sikerült spotban ismerjük meg ennek a termékelőnynek az előnyét is, tehát a fogyasztókat látjuk fogyasztás közben, akik nagyon-nagyon boldogok ettől, és mindent megeszik.
Beszéljük a formátumról, Bence, ez egy kicsit olyan, mint a szerinted, meg ezek az ilyen YouTube-os videóformátumok, hogy leültettünk valakit, és akkor figyeljük az arcát, hogy reagál bizonyos ízekre, vagy helyzetekre.
Olyan is, meg nekem az jutott az eszembe, hogy igazából az ilyen üzleti szolgáltatások, meg a B2B kommunikációban jellemző az, hogy a testimoniál, az elégedett ügyfél elmondja, hogy ő azt az adott terméket mennyire szereti, az egy ilyen bevett formátum, és az viszonylag ritka, hogy egy ilyen fogyasztói termékben, élelmiszerben, így ehhez a gondolathoz fordulnának, hogy de mondják el a fogyasztók maguk, hogy tényleg ilyen, és hogy akkor ettől lesz hiteles, és ezt ilyen elég kellemes sikerült megugrani a Mizónak ebbe az új generációs vagy aktuális túrórodi spotba.
Menjünk tovább a Deflagin spotjára, ez egy kényes téma, a reklámozott termékre, a Deflagin hüvelygérre olyankor van szükség, amikor egy vizsgálat eredményeként felmerül a méhnyakrák esélye, és ugye itt bizonyos helyzetekben mutat valójában nőkről fotókat, tehát ez egy ilyen slideshow gyakorlatilag ez a spot.
Slideshow is, illetve hát ez nem csak spot, ugye, hanem ennek van egy ilyen kvázi ilyen plakát jellegű kik, tehát nem is tudom, hogy ebből készült-e print, vagy lehet, hogy olvasi rendelőbe, vagy ide-oda, igen, de hogy ez egy picit kiterjesztette bennél, de valóban az érdekesség, hogy mi spotnak nevezünk, az nem több annál, mint hogyha ezeket a képeket rendezgettük volna egy ilyen slideshowba.
Azt próbálták megragadni, amikor valaki kap egy borulátó, vagy nagyon-nagyon aggasztó vizsgálati eredményt, de ugye az még nem egy ilyen döntő eredmény, hanem még további vizsgálatokra van szükség, és mi van abban az időszakban, ugye az embernek így a gondolatai így folyamatosan elkalandoznak, hogy most mi lesz, mi lehet az ő további életében, milyen kezelésekre, milyen eredményre, milyen gyógyulásra, tünetekre számíthat. Ez valóban egy fontos insight, amit így megtaláltak, amire a kampányt fel kellene építeni. Mégis gyakorlatilag azt látjuk, hogy ezek a formátumok, meg ezek a vizuálok, ezek nem elegendők, hogy ezt elmagyarázzák, ezt a helyzetet.
Jön a Mastercard új spotja, ami egy adaptáció lenne.
Igen, igazából ez egy korábban már 2 éve bejelentett program, globálisan 100 millió fa elültetését ígérte a cég. Ennek ez a magyar lába, ami most zajlik, tehát szeptember legelejétől október első hetéig díjazzák faültetéssel a kártya használatot. Itt ez a kampány több kérdést is vett föl erről, mert ugye előzetesen beszéltünk, hogy miért kötődik mindig a userek fogyasztásához a cégeknek a vállalása, ez egy fontos kérdés, tehát miért nem lehet ezt csak úgy pro bono megtenni. Szerintem ez az egyik kérdés, de ez nem csak ezt a kampányt érinti, hogy legyünk igazságtalanak, ez egy bevett metódus, hiszen mi a te interakciódat, engagementedet váltjuk egy jó tetre. De leginkább itt a Bencének volt felvetése a kreatív megközelítésre a magyarítással kapcsolatban.
Igen, tehát hogy a spot, amit egyébként láttuk majd belinkelve is a podcast leírásába, az nem egy magyar spot, nyilván az adaptáció meg a magyarítás elkészült, és az lett a headline, hogy őrizzük meg azt, ami valóban price lesz. És ez szerintem egy kiválóan...
Lesz price.
Ez még egy kiváló példa arra, amikor így valamiért nagyon beleszeretünk egy angol kifejezésbe, és nem tudjuk elképzelni azt, hogy annak lenne egy magyar megfelelője, miközben ennek nagyon is van. Tehát, hogy a price lesz, szó szerint megfizethetetlen.
Egyébként, amikor először láttam tévében, nekem nem tűnt ez fel. Tehát ezt te hívtad erre fel a figyelmet, én valahogy így lehet, hogy ilyen hanglisban élek, lement a spot, így hirtelen, még én ezt egyébként ahogy az angolban ezt egy baromi jó kapcsolatnak tartom, hogy ezt felépítették, tehát ahogy a földet tekintjük a legpriceless-ebb dolognak. Egyébként a többi magyar kampányukban is találtam ilyet, hogy gyakorlatilag priceless specials, meg egyéb ajánlatok, tehát szerintem ők kicsit beleragadtak ebbe a dologba más tekintetben is itthon.
Ha ez van, akkor ez viszont tényleg egy globális szinten egy tök rossz gyakorlat. Igen, mert ez nem egy olyan szó, amit ne lehetne bármilyen nyelvre lefordítani. Olaszra is tök jól le lehet fordítani.
Azt na mondd, hogyan olaszul?
Impagabile.
Na, hát ez ügyes volt, Google, a barátod?
Lecsekkoltam azért, hogy jóra gondolok-e, de jó, ugyanarra jó. Gondoltunk Google barátommal.
Ez a jó, hogy már ott van egy nagy 6 kilós szótár a zsebedben igazából. Menjünk rá az Aldi új dropvonatára. Megjelentek az Aldinál is az ilyen-olyan márkázott termékek, az egy divat termékek, a pulóver, a zokni, a papucs, a póló, mi egyéb más. Hát kinek van szüksége azért egy jó Aldis pulcsira? Hát mindenkinek, nem?
Hát a Lidlből kiindulva azt láttuk, hogy azért ilyen brutálisan, tehát hogy azt tudjuk, hogy egy-két napig kaphatóak, sőt reggel már 7-kor, 6-kor sorban állás van a boltok előtt, amikor a kapszula kollekciók kijönnek, és másnap már dupla, harmad, vagy háromszoros áron mennek a csoportokban a holmik. Nyilván másodikként is fel lehet szállni erre a vonatra, biztos volt is erre valami valós igény.
De az IKEA is felszállt, hanem másodikok, hát jó, mondjuk azon abban a szegmensben.
Igen, ez egy kérdés szerintem, hogy például itt ugye beszélgettünk egy picit erről, hogy ez most minek is nevezték ők maguk ezt ironikus divatnak, hogy ez most IKEA az ironikus divat-e, vagy az IKEA bedobta ezt a, nem tudom, a fenntartható részét ehhez hozzátette.
Mert hogy ezt már az IKEA nem tartja ironikusnak, amikor IKEA sör is van.
Jó, igen, tehát nem tudom, mennyire vethető össze úgy általában ezeknek a cégeknek az ilyen irányú törekvése, talán nyilván a két nagy kereskedelmi lánc azért így pariban van ezzel a dologgal.
Előbb-utóbb ez eljött volna, most el is jött.
Hát nem olyan egyértelmű a dolog, és igazából abból is látszik, hogy nem annyira egyértelmű a dolog, hogy így másként mentek neki. Tehát a Lidl azért ott komolyabban fölépítette az elején azt, hogy jönnek ezek a termékek. Tényleg volt egy ilyen exkluzív, egy ilyen insidereskedő hangulata. És én azért akartam erről, hogy az Aldi is jött egy ilyen ironikus kollekcióval, mert azt láttam, hogy itt olyan nagyon nem dolgoztak a fölépítkezésre, nem kifejezetten így.
Ezért... Egy járt úton mennek.
Hát, nem is járt úton. Egyszerűbben kiadtak sajtóközleményt, cső, bekerül
az újságokra. Kirakták a polcokra, majd 18.
Kirakták a polcokra, és valószínűleg kirakták a Facebookra, és semmilyen tízerés, meg ilyen kis hergelgetése a közönségnek, hogy jön.
Szerintem ez két lehetőség, vagy az van, hogy úgyis el fog fogyni, hiszen van ilyen, ez egy ironikus és ikonikus kollekció lesz, vagy pedig olyan aldisan oldják meg ezt a dolgot, tehát, hogy itt van, tessék, lehet jönni érte, nem kell ebben különösebb marketing kampányokkal gondolkodni. Egyébként nem is fashion brand, aki ennek a fashion brandes részével valóban tudna foglalkozni.
Menjünk rá metaverzumos hírre. Új digitális helyszínekre kíváncsiak azok, akik ebben a kutatásban, a PwC által végzett kutatásban részt vettek. Na, és akkor itt nálam megáll a sztori, mert hogy én ezt hiába olvasom végig ezt a hírt, nem áll össze, hogy mit akarnak, tehát hogy a metaverzum, nekem azért nem áll össze, mert kinek van erre ideje? Bocsánat, miről szól ez, hogy ez a metaverzum, ez ebben a virtuális világban, te ott el vagy, ott sétálgatsz, idézőjeles rendesen, meg jobbra nézel, balra nézel, meg valamit csinálsz. Kinek van erre ideje?
Téged mindenképpen ki kell ajánlani a PVC kutatásába, metaverzum kutatásába így alanynak, mert...
Nem fognak jól járni velem.
De nem olyan szempontból, meg igen, mert nagyon jól rávilágítasz arra, hogy itt van egy ilyen teljesen ilyen felhőkben lévő ilyen vaporware megfoghatatlan fogalmunk, a metaverzum.
Ugye a hanglish, ugye már most itt is tetten érhető. Mit mondtál? Vaporware.
Ami gyakorlatilag így egyelőre van, akinek az NFT-zés, van, akinek a kriptózás, van, akinek...
Közben nem látjátok Viktor szemét kikerekedve minden egyes újabb elhangzott szó után, tehát az itt nagyon erős
user insight van. Tudom mondani, hogy menjetek ki az utcára, nézzetek körül, nézzétek a csajokat, menjetek, beszélgessetek emberekkel, élő férfiakkal és élő nőkkel, és akkor nem kell a metaverzum.
De hogyha mindenki a metaverzumban lesz, akkor senkit nem fogsz az utcán találni, nagyon magányosan fogod magad ott érezni. Viszont picit komolyabb fordítva a szót, azért nagyon fontos, amit te elmondtál, egy picit a kutatás is erre világított egyébként rá, hogy a userek és a vállalati szakemberek szintjén is óriási, ez igaz, benned nincs, de bennük van egy óriási várakozás, hogy mi lesz ez a metaverzum, hiszen ezt...
Elmondjam, segítek. Semmi. Én ezt gondolom, de majd hallgassuk vissza két év múlva ezt a mai adást. A Borok marketingéről fogunk beszélgetni dr. Harsányi Dáviddal. Rebrief.
A Rebriefben vendégünk dr. Harsányi Dávid, a Budapesti Gazdasági Egyetem docense, és a Nagy Bortesz kutatás vezetője, és most ez utóbbi titulusa alapján hívtuk meg őt a podcastba, mert arról szeretnénk beszélgetni, hogy milyenek a magyar borfogyasztási szokások, mennyire alakultak át itt az elmúlt években, mit mutat a legutóbbi nagy borteszt a korábbiakhoz képest. Kezdjük is talán azzal, hogy a nagy borteszt az hányadik alkalommal készül most el, és mennyiben változott a célja.
Hát a legutóbbi nagyborteszt már az ötödik volt, és a cél az nem változik, és pont ez volt mögötte, amikor elkezdtük ezt a kutatást, hogy évről évre sikerüljön felmérni a borfogyasztási szokásokat, és ezáltal a változásokat is meg tudjuk nézni. Korábban így nagyjából 4-5 évente volt egy nagyobb felmérés az országban, de ezek általában más tematikával mentek, vagy egy kicsit más tematikával, és itt pont az volt a cél, hogy sikerüljön évről évre ugyanazokat lekérdezni, ugyanazokat a kérdéseket, és ezáltal valamifajta tendenciát megfigyelni a hazai piacon.
Mielőtt megnyomtam volna a felvétel gombot, említettél olyat, hogy a piac nagyon szét van aprózódva, és ez a kommunikációra is hatással van. Mit jelent ez, hogy szétaprózódott a piac, és milyen hatással van ez a kommunikációra?
Különböző forrásokban más-más számokat lehet látni, de nagyjából ilyen 1000 és 2000 közé teszik azoknak a pincészeteknek a számát, ahol palackozott bort készítenek, ami azért elég magas. Tehát, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a sörpiaccal, legutóbb talán azt láttam, hogy 100 körüli főzde van, és akkor nyilván vannak még a nagyobbak, akkor azért ez egy nagyságrenddel magasabb, de hogyha más termékkategóriákat megnézünk, ott azért gyakran találkozunk azzal, hogy van 3-4 domináns cég, és nekik mondjuk egy pár márkájuk, és ehhez képest nyilván a borpiac az teljesen más.
Ennek az 1000 pincészetnek és 1000 termelőnek mind-mind külön-külön kellene, hogy legyen egy saját márkája, amit így fejleszget és amit kommunikál?
Hát amennyiben szeretné értékesíteni ezeket, akkor nem árt, de sok közöttük valószínűleg helyben értékesít, pincénél értékesít, tehát nincsen ilyesfajta nyomás rajtuk, hogy feltétlenül, nem tudom, márkát tervezzenek egy profi ügynökséggel. A legtöbbször címkét szoktak tervezni, amit ráraknak az italra, és gyakorlatilag ennyi. Előfordul az is, hogy nem is palackozzák, hanem folyóborként árulják. Szóval, de még úgy is, hogyha azt mondjuk, hogy vannak nagyon kicsik, és igazából ők nem szeretnének úgy piacra menni, mint mondjuk a többiek, tehát nem szeretnék nagy hipermarketbe árulni, az amúgy is általában csak a nagyobbakhoz jut el, vagy úgy érdemes nekik kezdeni, de akkor is van több száz termelő, akik gyakorlatilag versenyeznek egymással az adott piacon, és nekik márkát kellene tudniuk építeni, úgy, hogy abszolút nincsen mögöttük mondjuk egy vállalati struktúra, hanem mondjuk néhányan vannak a pincénél, vagy akár egy személy végzi szinte az összes tevékenységet. Szóval így azért ez azt gondolom, hogy egy elég nagy kihívást jelent, és emiatt van az, hogy hát más gyakran a hozzáállás is a marketing kommunikációhoz, meg a marketinghez, ami sokszor így a legvégén van az összes folyamatnak, tehát először legyen meg a bor, meg legyen rendben a pince, legyen rendben a szőlő, és akkor, hogyha jut energia, akkor persze valami marketing vagy kommunikációs tevékenységet is folytatunk, de nyilván egy bizonyos szint után, egy bizonyos palackszám után azért fontos az, hogy megtalálják a szélesebb piacot is ezek a pincészetek, és van, amelyik akár szervesen tud növekedni, igény van rá, és ahogy nő, úgy folyamatosan az ügyfélköré is nő, de azért egyre gyakrabban megtörténik az, hogy nagy területet vásárolnak, beültetik, és úgy nő a termelt mennyiség, hogy ezt nagyon nehéz lekövetni kommunikációval.
Térjünk is át akkor ezen a ponton a kommunikáció szerepére, de a fogyasztók oldaláról nézve. Vajon a borfogyasztásban, borválasztásban a reklámnak, kommunikációnak mekkora szerepe van?
Hát kommunikációs emberként azt gondolom, hogy nagy, és az az érdekes, hogy bárkivel beszélek, ezzel egyet szokott érteni. Tehát miután iszonyatosan nagy a verseny, miután nagyon sok márka van, vagy hát sokszor ezeket nem is márkaként szokták értelmezni, inkább pincészetként, vagy személyként, de hogy nagyon sok, nagyon széles a kínálat, azért egyértelmű, hogy valahogy meg kellene különböztetni ezeket a borokat. Van, hogy a borász személye az ebből a szempontból jól működik, és őt be lehet azonosítani, de egy idő után már az is személytelen lesz, tehát amint elválik a borásztól maga a bora, onnantól kezdve már termékén, márkaként kellene ennek funkcionálni, és hát ez nem feltétlenül valósul meg. A fogyasztói oldalról, ha nézzük, akkor abban az az érdekes, hogy ezt is szoktuk kérdezni, hogy milyen szempontok szerint választja a bort ki az illető, és általában az, hogy címke, meg kiszerelés, meg akció, az így a legvégén szokott szerepelni, ami azért egy eléggé megdöbbentő dolog. Én azt gondolom, hogy ebben...
De mennyire lehetnek őszinték az emberek? Én azt képzelném, ilyen borral keveset foglalkozó kommunikációs emberként, hogy nagyjából úgy működik a dolog, hogy megállok a borpult előtt, és akkor így végignézek a kínálaton, és ami úgy ismerős, vagy ilyen megszokás, azt leveszem, vagy pedig veszem a fáradtságot, és elsétálok egy szaküzletbe, és ott pedig remélhetőleg olyan eladó van, hogy feltesz nekem 3 kérdést, és tud olyat ajánlani, ami aztán tényleg ízleni fog nekem.
Szerintem közel jársz az igazsághoz. Abban az eredményben valószínűleg benne van az, hogy ugye nálunk nem divat azt mondani, hogy hallgatunk a reklámokra, nem divat azt mondani, hogy szeretjük ezeket, de hát szinte biztos vagyok benne, hogy az átlagfogyasztó az nagyjából így jár el, hogy odáll a polchoz, és azt nézi meg, azt választja, amelyik számára leginkább tetszik. Ráadásul sokan ugye nem is mennek szaküzletbe, ahol tudnának segítséget kérni. Valószínűleg azért is, mert nem érzik azt, hogy releváns kérdéseket tudnának feltenni, és akkor inkább így nem égetik magukat, hanem inkább bemennek a mondjuk egy hipermarketbe, szupermarketbe, valamilyen diszkontba, és akkor ott próbálnak választani, és ott viszont nagyon erősen azért a külső fog számítani. Természetesen van a boron információ, van rajta fajta, van rajta az, hogy melyik borvidőkről származik, tehát egyébként általában azt szokták az első helyre tenni, amely azért annak a fényében nyilván furcsa, hogy mondjuk 5.-6. helyre szokták tenni az árat, ami azt jelenti, hogy azt szoktuk megkérdezni, milyen szempontokat vesz figyelembe, és a legtöbben a borvidéket jelölik meg, és csak 5.-6. helyen szokott lenni az ár. Szóval nem valószínű, tehát nem tartjuk valószínűleg, hogy ténylegesen ez lenne az igazság, hiszen az ember általában belő egy olyan árszintet, amit hajlandó megfizetni.
Az ára visszatérve, azért érdekes ez, amit mondasz, mert az előbb említetted azt is, hogy egy borszaküzletben nem mondj be, mert nem akarja égetni magát. A borok világához szerintem nagyon szervesen kapcsolódik egy ilyen fura dolog, amit ha pozitívan akarom megfogalmazni, akkor azt mondom rá, hogy szofisztikáltság, hogyha egy kicsit ilyen negatívabban vagy karcosabban, akkor azt mondom, hogy sznobizmus, de ez a dolog, hogy nem akarom azt mondani, hogy az ár befolyásolta a választásomat, hogy kicsit félek belemenni boros beszélgetésbe, mert nem akarok hülye maradni. Ez az egész ilyen szofisztikáltság, borsznobizmus mennyit segít a borokon, például árazásban, lehet, hogy magasabbra lehet őket pozícionálni, vagy mennyire hátráltatja így az új fogyasztók bekapcsolódó eset a borok világába?
Hát, hogyha hátulról kezdjük, akkor azért kihívás bekapcsolni az új fogyasztókat a borok világába. Megfigyelhető egyébként az, hogy a fiatalok között a borfogyasztás azért alacsonyabb, mint az idősebbek között, és mindig hát nyilván így borszeretőként azon drukkolunk, hogy egyre inkább be tudjuk integrálni az újabb és újabb fogyasztókat, de hát ez folyamatosan kihívás jelent. Nyilván folyamatosan változnak a kommunikációs körülmények, az italkínálat is, ugye sört is, hogyha említjük, akkor megjelentek az újabb sörök, az izgalmasabb sörök, ugye a kisüzemi tételek, tehát ez is kihívást jelent, de önmagában nyilván a borok is kihívást jelentenek, tehát hogyha azt mondjuk, hogy van 1000-2000 pincészet, annak van 5-10-szer ennyi bora, amit piacra dob, ráadásul ugye a boroknál még van az is, hogy minden évjárat más lehet, van persze kivétel, vannak olyan bormárkák esetleg, vagy fajták, vagy egyetlen olyan tételek, ahol ennek kiemelt jelentősége van, hogy melyik évjáratban születették. Manapság azért nagyon sok bort igyekeznek a pincészetek minden évben ugyanabban a minőségben elkészíteni, tehát hogy egy viszonylag stabil kínálatot tudjanak nyújtani, de hogy ennek ellenére is az a helyzet, hogy nagyon sokféle bor van, tehát valahol teljesen indokolt ez a fajta bizonytalanság, ami lehet nyilván egyfajta ilyen szofisztikáltság is, hogy a borhoz nem annyira könnyű talán érteni, mint a többi más termékhez. Tehát nem véletlenül vannak boros tanfolyamok, ahol ezekkel meg lehet ismerkedni, hiszen annyira széles a kínálat, hogy, és akkor még csak a magyarokról beszélünk, hogy ezt azért nagyon nehéz befogadni, úgyhogy ez azt gondolom, hogy teljesen jogos, még ilyen szempontból az a fogyasztói félelem, vagy egy pici bizonytalanság is teljesen jogos tud lenni, úgyhogy ezért van egyébként egy ilyen kihívás is a fogyasztók számára, amikor bort választanak.
Dávid, köszönjük szépen, hogy tudtál csatlakozni hozzánk a Rebriefbe.
Köszönöm szépen.
És a kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, ez ismét a Rebrief volt, egy hét múlva újra lejelentkezünk, és addig is mindenki vigyázzon magára.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.